idegen, te maradj még, de én már nem.
11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, Huszár Katát hallják az Európa Rádió híreivel. Az erdők a belföldi turizmus kiemelkedően fontos helyszínei, rekreációs szolgáltatásuk minden magyar állampolgár, az egész társadalom számára igénybe vehető érték, mondta Zambó Péter erdőkért és földügyekért felelős államtitkár. Zambó Péter kiemelte, hogy az erdők elválaszthatatlanok az életünktől, jelen vannak mindannyiunk mindennapjaiban, akkor is, ha valaki nem rendszeres természetjáró. Az erdei ökoszisztéma szolgáltatásai minden egyes embert megilletnek. Társadalmi jelentőségüket fejezi ki, hogy Magyarország nemzeti zöld vagyonának legfontosabb elemeként tekintünk a több mint 2.300.000 hektár fával borított területre, hangsúlyozta. Kiemelte, hogy az állami erdészeti társaságok évente 35-36 milliárd forintot fordítanak olyan társadalmi jelentőségű feladatokra, mint az erdők fenntartása, a természet védelme vagy az ökoturisztikai tevékenységek. A MOL szászhalombattai finomítójában megkezdte a termelést Kelet-Közép-Európa eddigi legnagyobb 10 megawatt kapacitású zöld hidrogén üzeme. A létesítmény évente 1600 tonna tiszta, karbonsemleges zöld hidrogént állít itt elő, amelyet az üzemanyaggyártás során használnak fel. A közleményben felidézik, a MOL csoport áprilisban adta át új szászhalombattai üzemét, és az elmúlt időszakban végrehajtották az üzem termelés beállításához szükséges feladatokat. Egy elektrolizáló berendezés megújuló forrásból származó elektromos árammal bontja a vizet hidrogénre és oxigénre, így egyáltalán nem képződik környezetszennyező melléktermék, sőt egy tonna hidrogén előállításával 8-9 tonna tiszta oxigént is termel az üzem. Az új technológiával fokozatosan kiváltható a földgáz alapú gyártási eljárás, amely jelenleg a MOL csoport teljes széndioxid kibocsátásának egyhatodát teszi ki. A változó világban a keresztény vezetők előtt álló kihívásokról, a lehetséges sikeres modellekről esik szó azon a háromnapos nemzetközi tudományos konferencián, amely szerdán kezdődött a Károli Gáspár Református Egyetemen, az üzleti, illetve az egyetemi szféra képviselőinek részvételével. A keresztény üzletember a profit és az etika mellett a keresztény értékeket is beépíti az üzleti gyakorlatba, hangsúlyozta Trócsányi László, az egyetem rektora, a konferencia megnyitóján mondott köszöntőjében. A tanácskozás etikai, történelmi, kulturális, politikai, szociálpszichológiai és teológiai szempontok figyelembevételével járja körül a keresztény vezetés lehetséges szerepeit, példáját. A 2012-ben indult keresztény vezetői konferenciát immár 7. alkalommal rendezik meg, és Budapestre 40 országból több mint 80-an érkeztek. Rekordmennyiségű 17,5 tonna hulladéktól tisztította meg az árteret a bodrogi és tiszai PET kupa mintegy 350 versenyzője, közölték a szervezők. A Bodrog, mint a Tisza egyik mellékfolyója, 52 kilométeren keresztül halad Magyarország területén, ebből a verseny résztvevői a Sárospatak és Tokaj közötti területen több alkalommal jártak már, idén azonban a bodrogi és a felső-tiszai versenyeket összevonták. A bodrogi szakaszon ugyanannyi, több mint 11 tonna hulladékot gyűjtöttek össze a csapatok és önkéntesek, mint tavaly, a tiszai szakasz azonban hatalmas szeméthalmokat rejtett. A versenyzők összesen 4176 zsák hulladékot gyűjtöttek össze, amelynek megközelítőleg kétharmada újrahasznosításra alkalmas. A PET kupa megrendezésének több mint 12 éves tapasztalata, valamint a terepi munka lehetővé tette a PET kupa kutatás-fejlesztési tevékenységének nemzetközi szintre emelését és akadémiai partnerségek építését. A kutatás-fejlesztés eredményei már a gyakorlatban is láthatók, ilyen például a folyami műanyag felhasználásával készült kajak, vagy a hulladék monitoring módszertanának megalkotása, amellyel a versenyzők és önkéntesek segíteni tudják a PET kupa munkáját és a folyók szennyezettségének feltérképezését.
Az időjárásról.
Ma a feltámadó keleti szél egy árnyalattal enyhébb levegőt hoz, Ezen a napon 28 és 35 fok között alakulnak a maximumok, 30 fok alatt északkeleten marad a csúcshőmérséklet. Marad a napos idő, csak néhol a nyugati-délnyugati határ mentén fordulhat elő futó zápor az esti órákban.
Az Európa Rádió híreit hallották. Érdekességek a tiszántúli református egyházkerület életéből. Az Európa Rádió magazin műsora csütörtökön délelőtt 11 órától.
Thank you. Christ who was and is coming again to reign.
Yours is the kingdom, the power, the glory, first hallelujah, the final amen. God was created, praise you forever, created to praise you again and again. Yours is the kingdom, the power, the glory, first hallelujah, the final amen. God was created, praise you forever.
Mozaik. Hírek, érdekességek a Tiszántúli Református Egyházkerület életéből. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm Önöket, Buzás Bori vagyok. A mai magazinunkban több témával foglalkozunk. Hallhatnak a Debreceni Egyetemi Református templomban rendezett első kiállításról, a Mérius Ruha Eszpéter Református Idősek Otthonának aktualitásairól, de előtte az Immanuel Otthon és Iskola támogatott lakhatásáról szólunk, amelyet februárban vehettek birtokba a sérült fiatalok. A debreceni Mérius téren kialakított épületbe a 10 helyre 8 halmozottan fogyatékos felnőtt költözhetett be. A megmaradt 2 helyre megnyitották a jelentkezési lehetőséget. Jelentkezni az ország bármely pontjáról lehet, az Immanuel bármelyik elérhetőségén. A részletekről Juhász Zsófiát, az Immanuel Otthon és Iskola igazgatóját kérdeztem.
Február közepén beköltözhettek a lakók az Immanuel Otthon és Iskola bedlakásába. Mielőtt rátérnénk arra, hogy még most lehet jelentkezni, beszéljünk is arra, hogy vannak már tapasztalatok, hogy sikerült a beköltözés, hogy élnek együtt a fiatalok. Most már lehet látni azt esetleg, hogy mire lenne még szükség, vagy mi az, ami esetleg már fölöslegessé vált.
Mi ezt a támogatott lakhatást nem csak egy ilyen lakásmegoldásként képzeljük el, hanem egy ilyen kicsit életformaváltás, ami arról is szól, hogy abból a közegből, ahol ők egyébként nagyon szeretetteli közegben növekedtek a családjukba, abból most egy más közösségbe és egy más életformába is kerülnek, és ebbe az új életformába mi nagyon sok önállóságot szeretnénk nekik tanítani, hiszen bár mondtam, hogy nagyon-nagyon jó családi háttérből érkezik mindenki, azért azt tapasztaljuk szakemberként, hogy egy szülő az mindig szülő marad, és egy szülőnek mindig gyereke a gyereke, és nagyon ritka az a helyzet, amikor tényleg ők a családban el tudják érni az önállóságuknak a maximumát, hiszen a szülő sokszor kiszolgálja, túlgondozza őket. Mi ezeket próbáljuk egy kicsit másképp csinálni, és megnézni, hogy mi az, amit ők elérhetnek önállóságban, önellátásban, pénzhasználatban, szociális kapcsolatok terén, és ebben fejlesztjük őket, és ebben már most vannak nagyon szép eredményeink, olyan fiatalunk, aki soha nem fogott még porszívót a kezébe, az most takarít, konyhai munkákban segítenek, részt vesznek, és mindezt nagyon-nagyon nagy örömmel, és hát ahogy ők egymás között közösségé formálódtak, ez meg egy külön nagyon szép élmény nekünk. Én magam is beköltöztem egyébként velük az első héten, hogy úgy saját feszültségemet csökkentendő is, volt még egy üres szoba, és akkor én oda beköltöztem, hogy úgy teljes mértékben ott legyek velük, és lássam ennek az egész életformának a mindenféle kihívását, és már akkor tapasztaltam, azóta meg hát elég gyakran járok be, és azt tapasztalom, hogy tényleg ők maguk, ha nem is néhány szülő ezt érzékenyen veszi, azt mondom, hogy ilyen, mintha testvérek lennének, vagy mintha család lennének, de mégis azt kell mondani, hogy olyan érzékenyen rezonálnak egymásnak az aktuális állapotára, hogy ébredt aznap reggel, mind olyan nagy örömmel fogadják, amikor kijön valaki a szobájából, ha valami fájdalma van, akkor az egész közösség rezonál rá, és mindenki próbálja gyógyítani, vigasztani. Tehát annyira szép pillanatokat élünk ott meg, ráadásul ráadásul azon kívül, hogy maga ez a közösség, egy klassz kis közösség, azon kívül nagyon sok önkéntest vontunk be az elmúlt 3 hónapba, akik hétvégenként, többnyire szombat délutánonként segítették valamivel, amit ők tudnak, amit ők hoztak, akár egy mézes kalács készítés, akár közös éneklés, akár valamiféle lelki élmény, együtt megélése, vagy csak annyi, hogy kisétáltunk a főtérre. Ezekkel nagyon-nagyon sokat segítettek önkéntesek, hogy színesebbek legyenek a hétköznapok hétvégék, illetve vasárnap, minden vasárnap átmentünk a szomszédban lévő Kossuth utcai templomba, ahol szintén egy nagyon-nagyon befogadó gyülekezetet találtunk.
Hány fiatal él most együtt, és hány fiatal tudnának még felvenni?
8-an vannak most, 4 férfi, 4 női lakunk, és még a férfi részlegen van 2 férőhelyünk az emeleten. Úgyhogy mivel ez emelet, bár van lift, ide már csak olyan lakókat tudunk felvenni, akik viszonylag önállátóak és a lépcsőt önállóan tudják használni.
Honnan jelentkezhetnének egyébként? Mert ugye ezek a fiatalok az Immanuelnek a gondozásából kerülhettek át ide, vagy kerültek át. Hogyha valaki nem ide tartozott, vagy eddig a családjában élt, és nem kapott olyan jellegű fejlesztést, mint amit itt megkaptak ezek a fiatalok eddig is az Immanuelen belül, ők is jelentkezhetnek-e?
Hogyne, sőt, országosan bárhonnan jelentkezhetnek. Az itt lévők között is van olyan, aki nem Immanuelből nőtt ki, vagy nőtt bele ebbe a lakhatásba. Igazából azt látjuk, hogy az lenne nagyon fontos, hogy amikor a szülők is megértek már erre a döntésre, mert nagyon nehéz azért a szülőknek ez a döntés, ezt mi is látjuk, respektáljuk, tehát aki 30 vagy netán 40 éve együtt él és általában erős szimbiózisba a gyermekével, annak nagyon nehéz ennyi év után leválni, és látjuk a szülőkön ennek a nehézségeit, látjuk azt, hogy az ő életük kiürül, hiszen eddig csak arról szólt szinte, hogy van egy fogyatékos gyermekük, akit napi szinten gondozni, ápolni, gondoskodni kellett róluk, és az ő életük is nagyon megváltozik. Őrájuk is nagyon odafigyelünk egyébként, próbálunk nekik segítséget nyújtani ebben az új életformában. Meg hát a fiataloknak sem egyszerű, tehát más, mintha 20 évesen mondjuk egyetemre, kollégiumba kikerülne, és akkor már önállósodna egy fiatal, egészen más helyzet ez. Sok nehézséggel, de nagyon sok örömmel.
Hova küldtetik be a jelentkezéseket?
Az Immanuel otthonnak bármelyik e-mail címén, vagy bármilyen telefonos elérhetőségén, amit Facebookon, honlapon találnak, ott bárhol jelentkezhetnek.
Lesz akkor egy elbeszélgetés a szülőkkel is ezelőtt, mielőtt esetleg a döntés megszületne, hogy fel tudják-e venni a fiatalt?
Mindenképpen a szülőkkel is, és magával a fiatallal. Tehát látnunk kell azt is, hogy aki érkezik, az mennyire kompatibilis a csapattal. Tehát például, ha viselkedés probléma várható, akkor nem merjük ezt kockáztatni. Már csak azért sem, mert a lakóink között vannak többen olyanok, akik mozgásukban is érintettek, vagy halmozottan sérültek, nem is tudják megvédeni magukat, meg azt gondolom, hogy ez a lakhatás, ez tényleg egy biztonságot kell, hogy nyújtson mindenkinek. Tehát mi ezt nagyon magas színvonalon valósítottuk meg, egyébként nem a jogszabályban előírt kötelező minimum feltételek mellett, hanem ennél jóval magasabb színvonalon, akár a szobák négyzetméterét tekintem, hűtő-fűtő, klímás, elektromos redőnyös, tehát mindazt a kényelmi szolgáltatást szerettük volna megadni, amitől otthon egy otthon, és nem is akármilyen színvonalú, tehát nem egy átlag magyar színvonalú otthonra kell gondolni. 4 fürdőszobája van, mindegyik fürdőszobának más a karaktere, más a kialakítása. Azért, hogy már gondolva minden fajta lakóra, aki a kádat szereti, aki a zuhanyzót szereti, akinek szüksége van segítségre, teljesen akadálymentes természetesen mindegyik. És hát az a célunk az egész lakhatással, hogy tényleg ő rájuk szabjuk, akik ott vannak. Tehát, hogy nem mi mondjuk meg, hogy most ez lesz a vacsora, ez kell lenni, hanem ebbe az étrend kialakításába, ahogy az egész életformájuk kialakításába őket nagyon aktívan bevonjuk. Mi alkalmazkodunk hozzá, tehát egy kicsit az annyiban más, mint egy intézményi lét, hogy az intézménynek van egy keretrendszere, van egy házirendje, amiben bele kell férni, itt pedig nem is házirendnek nevezzük, hanem együttélés szabályainak azt a dokumentumot, amit tulajdonképpen együttesen alakítunk ki velük, hogy hogyan engedhetünk be látogatókat, mennyire lehet, hány óráig lehet még zajos tevékenységet folytatni, hogy egymást ne zavarják. Tehát egy csomó ilyen ponton ők közösen határozzák meg, hogy hogyan szeretnének élni.
Egy mondat erejéig elhangzott, hogy önkéntesek is segítik ugye a bentlakóknak az életét, vagy színesítik. Várják-e még esetleg önkéntesek jelentkezését, vagy bármilyen módon lehet-e támogatni a bentlakóknak az életét?
Igen, most egy kicsit szüneteltettük az önkéntességet, mert voltak olyan hétvégék, amikor a szülők inkább hazavitték, de fogjuk tovább folytatni. Úgyhogy önkénteseket várunk, igen. Igazából így a hétvégé, szombat délután az, amikor szeretnénk majd a ilyenfajta aktivitással megtölteni a lakóink életét, és tényleg örülünk, hogyha valaki hoz valamit, ami ő maga, amit ő tud, akár egy kézműves programot, akár egy, aki nagyon szeret sütni, az süthet velük együtt. Tényleg több ilyen kézműveskedés volt, anyák napja előtt is, húsvét előtt is, vagy bármi, tehát ha zenélni tud, ha beszélgetni szeret, vagy ha csak van két keze, amivel megfog egy kerekes széket, és szívesen elkíséri a városba, vagy fagyézni, vagy bárhova, akkor annak örülünk, mert mindig jó új embereket megismerni, és hogy ne csak a régi arcok, ne csak a segítők, ne csak akiket már ismernek, azokkal legyenek kapcsolatban. Örömmel fogadunk bármit, hogyha kapunk gyümölcsöket például, az mindig jó. Alapvetően nem erre akarunk ráállni, hogy ilyen, tehát nem akarunk ilyen lejmolósak lenni, igazából annak örülünk leginkább, hogyha valaki így önmagát tudja adni ebbe, és azokat az értékeket, amiket ő hordoz. Még azt kell tudni, hogy a nagy templom fenntartásában működik az Immanuel, és bár földrajzilag azért kicsit távolabb van ahhoz, legalábbis a nagy templom, hogy minden vasárnap oda járjunk, azért természetesen ez a fenntartói háttér és gyülekezeti háttér ott van mögöttünk, és oda is járunk abba a közösségbe is.
Kedves hallgatóink, a folytatásban a Milius Juhász Péter református idősek otthonának aktualitásairól szólunk. A szépkorúak számára minden évszakban szerveznek programot, de gondolnak a hozzátartozókra is a debreceni intézményben. Most új állást is hirdettek, de folyamatosan várják az önkéntesek jelentkezését is. A részletekről Nagyné Mudra Mónikát, a Milius Juhász Péter református idősek otthonának igazgatóját kérdeztem.
Programjaink azok időszaktól függetlenek. Télen, nyáron, ősszel mindig biztosítunk számukra programot. Benti programjainkat ugye rendszeresen tartjuk, mint a csigacsinálás például, vagy a kézműves foglalkozások, vagy kis fejlesztő foglalkozások. Az otthonrádiót nagyon szeretik az időseink kultúra jegyében, illetve nagyon fontos megemlíteni, hogy református intézményként ugye rendszeresen vannak alkalmaink, lelki, hitéleti alkalmaink, mint a bibliaóra, imaóra, és a vasárnapi istentisztelet sem maradhat el.
Ahogy így a programokon végig szaladtam, azért láttam kifejezetten nyári programot is, mint például a szalonnasütés, nyilván, hogyha az idő engedi. És ugye olyat is, ami nem feltétlenül a nyárhoz tartozik, de talán könnyedebb ezek a mesei és zeneterápiás foglalkozások. Ezek gondolom a lélek épülését segítik.
Igen, mindenképpen a léleképülését, illetve a bizonyos elszakadásoknak a feldolgozását, a gyászfolyamatok feldolgozását segítik elő. Ugye ellátottaink 85-95 év közöttiek átlag életkorban, és bizony-bizony sokszor előfordul, hogy a gyermeküket ők veszítik el. 65-70 éves gyermeküknek, és nagyon sokat segítenek ezek a foglalkozások, illetve terápiás munkatársaink lelkészek, és Istennek hála három lelkész munkatársa tudja segíteni ezt a folyamatot.
És akkor most lelkiépülésről beszéltünk, de láttam én itt tornát is, tehát azért a fizikális előrlétre is figyelnek, tehát elég széles körűen odafigyelnek az idősekre.
Igen, igen. Nagyon választékos programjaink vannak, mint például ugye a generációk találkozása, zeneterápia, a torna heti kétszer van, két alkalommal, ugye természetesen az ő szükségletüknek és képességüknek megfelelően biztonságos környezetben, de rendszeresen hívunk meg vendégelőadókat.
Ezek inkább ugye az otthonon belüli programok, de az otthon nyitott a külvilág felé az Alzheimer Café nevezetű programsorozatával, ami már egy ideje tart. Tehát most nem egy újdonságról beszélünk, de talán érdemes mégis felhívni rá a figyelmet. Eddig milyen előadásokon vehettek részt, akár az itt élő idősek, akár hozzátartozók, illetve mik a tervek 2024 folytatásában?
Igen, az Milius Alzheimer Café 2023 júniusában indult útjára, a református szeretetszolgált fenntartunk kezdeményezésére. Nagyon sok érintett hozzátartozóval találkozunk nap, mi nap, akik demenciában és Alzheimer korban szenvedő lakóink, hozzátartozói, és főleg nekik szeretnénk segítséget nyújtani, hogy hol találnak a kérdéseikre válaszokat, hogy találnak segítséget, hogy elfogadástban részesüljenek, és erre indítottuk el a Milius Alzheimer Cafét, havi rendszerességgel próbáljuk megszervezni az alkalmakat. Első alkalommal, aki úgy hal meg, hogy még él díjnyertes filmet, dr. Menyhárt Miklós főorvos Alzheimer szakértővel együtt szerveztük meg. A második alkalom a Légerházi Anikó egyetemi docens, mire utalhat a feledékenység, egy nagyon szép előadást hallhattunk erről. A harmadik alkalom az nagyon a szívemhez zárható, mert hozzátartozóinkat hívtam meg előadásra. Dr. Adorján Erzsébet főorvos nőt, Béres Mária Montessori gyógypedagógus és Jenny Ragaino pedagógust, akik otthonukban gondozzák az ellátottukat, Béres Máriának pedig a hozzátartozója itt az otthonban él. És hogy ők hogy tudják a mindennapjaikat élni felelősséggel, teherrel és elfogadottsággal. Erről szólt az előadás. Még előadásaink voltak a dr. Virágos Márta mozgásöröm agytorna, az úgynevezett szenyor örömtáncot mutatta be számunkra, és táncolhattunk is egy kicsit, hogy milyen fontos a mozgás ennek a betegségének a megelőzésében. Jogi tanácsadóként is hívtunk meg a gyámhivataltól egy előadót, aki a gondnokság aláhelyezés előzményeiről és eljárási rendjéről számolt be nekünk, és végezetül pedig a sejtregeneráció mindennapokban dr. Szabes Péter biológust hallgathattuk meg. Tehát elég színes a repertoár, amit próbáltunk ebben a 23-as és 24-es évben nyújtani. Jövőbeni terveinket tekintve ezen a vonalon szeretnénk tovább haladni, tehát ismételten olyan előadókat hívni, akik akár a pszichiátriai kezelések terén tudnak segítséget nyújtani, ugyanígy a gyámhivatallal együtt. Tehát ismételni ezeket az előadásokat, mert úgy gondoljuk, hogy erre szükség van, illetve az örömtánc nagyon nagy sikert aratott, tehát azt szeretnénk ismételni. És mivel városi szintű rendezvényről van szó, nyitottak vagyunk, várjuk Debrecen városának az összes érdeklődőjét és érintettjét ezen alkalmakra. Minden alkalommal a postás üdülőben kerül megszervezésre.
Körülbelül hányan szoktak részt venni egyébként? Mennyire mernek kimozdulni? Ezért sokszor ugyebár, aki keres és kutat ilyen témakörben, mert érintett, nem biztos, hogy felmeri nagy nyilvánosság előtt vállalni, hogy ilyen probléma van a családjában. Mi a tapasztalat?
A tapasztalatunk az, hogy kb. 70-100 fő érdeklődő van jelen, tehát elég magas az érdeklődés. Minden alkalommal biztosítunk felügyeletet, hogyha esetleg tényleg a hozzátartozó, az érintett hozzátartozó nem tudja biztosítani a felügyeletét otthon, de szeretne eljönni, akkor a munkatársaim foglalkoznak addig az érintettekkel, és ez egy kis könnyedséget, ez az elfogadást talán egy picit jobban súlyozza, hogy nyitottak vagyunk arról, hogy jöjjenek és vegyenek részt rajta. Többen vannak visszajáróink, akik már az első alkalomtól minden alkalommal részt vettek. Megalakult egy grébium, amiben neves pszichiáter és pszichológus munkatársaimmal dolgozunk együtt, és összeszoktunk ülni, és próbáljuk úgy kialakítani ezeket az alkalmakat, hogy az a legérdekesebb és a leginformatívabb, a legtöbb segítséget nyújtsa számukra. Úgyhogy várunk mindenkit szeretettel. Szeptemberben lesz a következő alkalmunk, és a Milius Alzheimer Café oldalán, itt van a Milius Juhász Péter Református Idősek Otthon a Facebook oldalán lesz hirdetve az alkalom.
Gondolom, ez felekezeti hovatartozás nélkül bárki számára nyitott.
Így van, felekezeti oltartozás nélkül. Igen, igen. Igen, de reformátusságunk, református gondoskodásunk, hogy egy kicsit más szemüvegen keresztül nézzük a világot, az tetten érhető természetesen a Mérőszájt Szemeli Café rendezvénysorozatban is.
És ez a program is egyébként látszik, hogy azt a célt, amivel indították, kezdi olyan szempontból is elérni, hogy tudományos szempontból is érdeklődnek, és októberben ilyen módon más érdeklődő közönség számára is bemutatják majd.
Így van, októberben lesz egy gerontológiai konferencia, amelyen az Idős Otthon és az Alzheimer Café együttműködése kéz a kézben címmel lesz egy előadás, ami kifejezetten erről fog szólni egy akkreditált képzés keretében. Nyíregyházán lesz az egészségügyi főiskolának a szervezésében.
Ugye eddig a programokról beszélgettünk, ugye arról is szükséges beszélnünk, hogy milyen munkaerőre van szükség, vagy illetve hogyha meghirdetnek egy-egy állást, akkor kiket várnak, milyen gondolatisággal, milyen lélekkel kell annak rendelkeznie a szakmai tudás mellett, aki szeretne ennek a munkaközösségnek, munkavállalói közösségnek a része lenni.
Istennek hála, alacsony fluktuáció van jelen az intézményünkben, de azért mindig van, hogy új munkavállalót keresünk, szakápolási engedéllyel rendelkezünk, így ápoló és gondozó munkakörben keresünk folyamatosan munkatársainkat. Jelenleg 8 ápoló és 16 gondozó munkatársam van, terápiás munkatársaink is a szakmai létszámban szerepelnek, akik lelkészek, és hál' Istennek ott fluktuáció nincs jelen. Demencia gondozó képzéssel, mivel demens ellátottaink is vannak, a 24 főből 20 fője rendelkezik jelen pillanatban. Úgyhogy a gondozó UK és végzettsége gondozó ápoló, vagy pedig ápoló munkatársak jelentkezését folyamatosan várjuk.
És hát nyilván a lelkiségükben el kell fogadják.
Igen,
azt, hogy ez
a lelkiségükben tiszteletben kell tartani, hogy református intézményben dolgozik. Mindenki áldás békességgel köszön. De én úgy gondolom, hogy nekünk a legfontosabb, hogy megteremtsük az alapot, hogy aki ide belép ebbe az intézménybe, érezze Isten szeretetét, és távozáskor azt magával vihesse, és ennek talajt is adunk, lehetőséget is adunk, minden kedden áhítatot tartunk a munkatársainknak, akik már ezt nagyon megszokták és megszerették. Rendszeresen énekelünk, imádkozunk rövid imádságban és egy kis áhítatban, közeledünk az Úrhoz lelkünkkel. Ennek alapot teremtünk, kötelezővé nem tesszük, de mégis azt tapasztalom, hogy az 55 főből, aki egy műszakban dolgozik, 30 fő, nagyon várja már ezeket az alkalmakat.
Van most éppen nyitott pozíció egyébként?
Most majd egy gondozói pozíció lesz nyitva, amely vagy ápoló, vagy gondozó munkatársat fogunk várni, igen. Körülbelül szeptembertől, úgyhogy várjuk nagy szeretettel a jelentkezéseket a debreceni otthonkuk az diakónia.hu e-mail címre.
Gyakornokok. Olyanok esetleg, akik gyakorlatot szeretnének szerezni, mert már mondjuk iskolába járnak. Önkéntesek, akik szeretnének esetleg az időseknek programot szervezni, vagy belelátni egyáltalán abban, hogy ez a munka hogy is zajlik, ők jöhetnek-e, és ha igen, akkor milyen formában?
Igen, nagy szeretettel várjuk a gyakornokokat is, mindenképpen most jelenleg egy gyógytornász gyakornokunk van, illetve köszi órában a református középiskolai gimnáziumokból is érkeznek diákok hozzánk, önkénteseket is fogadunk, nagy szeretettel önkéntesünk is van. Legfőképpen terápiás feladatok ellátása. Jelentkeznek, tehát az idősekkel kapcsolatépítés, beszélgetések ebben tudnak segíteni. Most egy gyógytornász gyakornokunk van, aki a vezető ápoló vezetése mellett segítségével lát el gondozói feladatokat is, de főleg terápiás feladatok ellátásában.
Aki esetleg úgy dönt, hogy szívesen jönne és beszélgetne az idősekkel, és egy kicsit színesebbé tenni a napjukat, ugye nyilván gondolom azért csak egy megállapodás köttetik, hogy ez ne egy ilyen adhok legyen, mert valószínűleg az időseknek is szükségük van a rendszerességre. Tehát milyen szabályok szerint vállalhat bárki ilyen jellegű szolgálatot?
Igen, nagyon jó, hogy ezt kérdezed. Én kifejezetten olyan önkéntesek vagy gyakornokok megkeresésére számítok, akik hosszabb távra gondolják ezt. Tehát egyszeri alkalommal én sem tartom megfelelőnek az időseink számára. Nagyon nehezen is ismernek meg valakit, nagyon ezen nyílnak meg valaki előtt, és ha meg is nyílnak meg, szeretik, nehezen szakadnak el, illetve számukra nehézséget okoz valakinek a nevének akár a megjegyzése, tehát mindenféleképpen úgy fogadok önkéntest, hogy gyakornokot, hogyha az hosszabb távra gondolja. Önkénteseinkkel megállapodást kötünk, önkéntes szerződést, és annak fényében dolgozunk együtt.
Ők hol és mikor és meddig jelentkezhetnek, vagy esetleg ez folyamatosan lehet akár nem csak így a nyári, hanem téli időszakban is?
Télen-nyáron folyamatosan lehet, ugye nekik ez az otthonük, ők télen-nyáron itt vannak, színes programjaink vannak, amiben bárki bármikor be tud kapcsolódni, bár el kell, hogy mondjam, hogy igazából mi kapjuk a legtöbbet, a sok bölcsességet, értéket, szeretetet, ölelést adnak számunkra az időseink, tehát inkább mi nyerünk ezzel értéket. A 0652-316-015-ös telefonszámon vagy a debreceni otthon@diakonia.hu e-mail címen tudnak jelentkezni, és terápiás munkatársainkkal felvenni a kapcsolatot.
Kedves hallgatóink, magazinunk végén a Debreceni Egyetemi Református templomban rendezett első kiállításról hallhatnak. A különleges szakrális tér, ami egyben rendezvényhelyszín is, ezúttal egy ifjú alkotónak, a mindössze 14 éves Sávolt Karolinának adott lehetőséget a bemutatkozásra a múlt hónapban. Fiatalsága ellenére az ország több pontján és külföldön is láthatta már műveit a közönség. Kiforrott stílusában hangsúlyosak a színek, a különböző természeti motívumok, az élet szépségét hirdető üzenetek. A nyár különlegességeként érkezett Debrecenbe az Égi Csodák című tárlat. Olá Ilona összeállítása következik.
Sávolt Karolina egy fiatal alkotó művész. Mennyire fiatal?
14 éves vagyok.
És mióta alkotsz? Mert azért 14 évesen mások még csak az útjukat keresgetik, hogy mik akarnak lenni, úgymond, ha nagyok lesznek, és te pedig itt egy kéztárlattal jelentkezel Debrecenben.
9 évesen kezdtem el festeni, azelőtt pedig nagyon sokat rajzolgattam, és a pandémia idején kezdtem el festeni, amikor otthon voltunk egyedül, testvéremmel, és mindig rajzolgattam, és akkor egy rajzot hagytam az asztalomon, amit a szüleim később észrevettek, és akkor kérdezték, hogy hogyan akarok tovább fejlődni, amikor mondtam, hogy el szeretnék kezdeni festeni, és utána elindult ez a folyamat, hogy én online módon és könyveket olvasva néztem a technikákat, és más művészeket, más századokból is, és akkor így fejlődött ki a stílusom.
Mondhatjuk, hogy kifejlődött, késznek érzed magad? Tehát ezek az alkotások már egy életművészre vallanak, bármennyire is fiatal a korod. Megvan az egyéni arcuk, megvan az a fajta stílusjegy, amitől fel lehet ismerni valakinek a kézjegyét, de még folyamatban vagy, vagy úgy érzed, hogy ezt az utat tartani fogod még most hosszabb ideig?
Azt gondolom, hogy évekkel ezelőtt még mondták, hogy hova tudok még fejlődni, de én észrevettem, hogy például gyorsabban haladok, hogy most már még több motivumot rakok a festményeimre, úgyhogy ki tudja, hogy még mennyire fog fejlődni, hogyha lehet mondani, de ugye megvannak már a saját motivumaim, saját kedvenc színeim, és most már háttérben például ott van a geometria, mindig visszatérő motivumaim vannak, úgyhogy most már megvannak a stílusaim, és például nagyon sok sorozatot is festek, úgyhogy szerintem most már így kifejlődött, lehet azt mondani.
Egy kész anyag van itt legalábbis, amennyire látjuk így a képeket. Mi határozza meg a témát? Ugye most egy templomban vagyunk, és a virágkarneváli hét programjához is illeszkedik ez a kiállítás. Mind a kettőben vannak kapcsolódási pontok, hogy alapvetően a te műveidre mi jellemző. Nehéz ezt egy rádióban elmondani, hiszen azt próbáljuk elérni, hogy megnézzék a kiállítást minél többen, de hogy csinálnál hozzá kedvet? Hogy tudnád elmagyarázni azoknak, akik most maguk elé képzelik?
Igazából ugye a festményeimmel üzeneteket szeretnék ábrázolni, és a motivumaimmal a pozitivitást és a szépséget akarom átadni a környezetemben, ugye ez a rengeteg szín, rengeteg állat és növény, és a háttérben pedig a geometria, de most már megjöttek a szakrális témák. témájú festmények is, most már ez egy új téma, és azért festek ilyen témájú például angyalkákat is, mert azt gondolom, hogy én az égiektől kaptam ezt a lehetőséget, amivel szeretnék adni a környezetemnek a festményeimmel.
Nagyon szép nő alakok vannak rajta, igazán éteri isteni téma, lehet így mondani? Nagyon sok képeden azt sugárzik át a teremtett világ szépsége.
Igen, ezt szeretném átadni, hogy vegyük észre a szépséget a világunkban, ugye ezért egy kicsit eltúzom ezt a világot, ugye ez nagyon színeset, nagyon sok motivumot festek, és tényleg bele kell nézni egy-egy festménybe, hogy mindent észrevegyünk, és ezzel szeretném átadni a szépséget a környezetünkbe, hogy vegyük észre, és őrizzük meg azt.
Észreveszik a tehetségedet is, hiszen most a Debrecen Egyetemi Templomban láthat ebből egy válogatást az ide betérő közönség, de nem ők az egyetlenek, mert megjártad a nagy világot ezekkel az alkotásokkal.
Igen, az a legfontosabb számomra, hogy minél többen láthassák a festményeimet, és minél többen átvessék ezt az üzenetet, amiket festek, és amiket át szeretnék adni. És ezért nagyon-nagyon öröm számomra, hogy most már nagyon sok helyen, külföldön is kiállítottam. Például idén már volt kiállításom Ankarába, Törökországba, és most volt New York, és most ősszel megy majd Párizsban is, és tényleg hatalmas öröm számomra, hogy ott is a visszajelzéseket kapom, hogy tényleg átmentek az üzenetek, amiket én szeretnék átadni, és fantasztikus öröm számomra, és motivációt ad, hogy tovább folytassam.
Ezt azért nehéz lenne letagadni, hogy a tehetséghez kevés, mert ugye nagyon sok fiatal alkot valamit. Gyakran pont a képzőművészet irányában próbálják a lelküket kifejezni abban a korban, vagy amikor ez nagyon fontos eszköz lehet önmagad megmutatására és a te látásmódod megmutatására is, de a tehetség mellett kell azért egy jó adag szerencse is, támogatók, mert ide eljutni az egy kemény munka.
Igen, nagyon fontos a háttér is, a támogatás. Ugye a családom nagyon sokat támogat engem, és van egy nővérem is, aki egyben a menedzserem, és van egy ikertestvérem is, egy fiú ikertestvérem, aki tanulásban nagyon sokat segít, és így tényleg hatalmas szerencsém van, lehet ezt mondani, hogy ilyen hátterem van, és egyébként szeretném, úgyis most már elindult egy ilyen program a Nemzet Fiatal Művészeiért Alapítvánnyal, ahol más művészeket tudunk segíteni.
Inspirálni is?
Inspirálni is, remélem, és akiknek nincsen lehetőségük a képzőművészetre, azoknak is tudunk segíteni.
Na most minden mellett, mert ugye te még ráadásul sportolsz is, ha jól tudom.
Igen, teniszezem.
Komoly művészeti pályával, már a hátad mögött így 14 évesen sportolói tevékenységgel, versenyekkel. Jut időd arra, hogy gyerek vagy fiatal legyél?
Nagyon sokan mondják, hogy nincsen gyerekkorom, és hogy nincs időm pihenni. Ezt is sokat kapom, de nekem a festés a pihenés, és a szabadidőmben ezt csinálom, így töltöm a szabadidőmet, és nekem ez szórakozás és kikapcsolódás.
Most már komolyabbá fejlődő hobbi, szórakozás, kikapcsolódás, hogy mondod, de egy életpálya is ebben tervezel hosszú távon?
Mindig szeretnék festeni, és egyébként most már kórházakban is vannak festményeim, és ezzel a mentális gyógyulást tudom segíteni, és az édesapám is orvos, úgyhogy szeretnék majd a jövőben én is orvos lenni, és orvosi egyetemre járni, és mellette festeni, hogy ugyanúgy, mint most, ilyen kikapcsolódásként tudjak a festészetre tekinteni, úgyhogy ez lesz majd a célom a jövőben.
A Debreceni Református Egyetemi Templom kulturális igazgatója Tóth Matolcsi László. Az egyetemi templom elég sokféle rendezvénynek adott már helyet, sokféle arcát megmutatta, de ezzel most egy újabb szín kerül fel a palettára, ha lehet így mondani.
Így van, nagyon örülünk, hogy sikerült összehozni ezt a kiállítást a Sávolt Karolina képeiből, és tulajdonképpen az első ilyen jellegű rendezvény ez az egyetemi templomnak, úgyhogy egy kicsit ilyen próba is ez, hogy hogyan működik a tér, mint kiállító tér.
Na és hogyan működik a tér ebben az esetben?
Pont most beszéltem az érintettel, aki már megnézte a képeket, és nagyon tetszett neki, úgyhogy úgy tűnik, hogy tudunk működni kiállító térként is. Mivel az épület kialakítás olyan, hogy a falakra nem tudjuk tenni a képeket, ezért a térben úgy helyeztük el őket, hogy jól megközelíthetők legyenek, és kellően körbe lehessen járni őket, úgyhogy szerintem ez is egy plusz ad a kiállításhoz, hogy nem a klasszikus kiállító teret kapja az ember, hogyha megérkezik hozzánk.
Miért pont ezt a művészt és ezeket az alkotásokat választották erre a debütálásra, amikor kiállító térként is bemutatkozik az egyetemi templom?
Szerettünk volna olyan művészt választani egyrészt, aki talán fiatal és feltörekvő, mert hogy az egyetemi templom is egy fiatal és feltörekvő helyszín. Másrészt olyan anyagot kerestünk, ami a világkarnevál tematikájához jól illeszkedik, és Karolina képeinek a jelentős része, én azt gondolom, hogy sugároz egyfajta jó értelemben vett karneváli hangulatot és életörömet.
Hogy illeszkedik egy ilyen kiállítás, egy képzőművészeti tárlat egyébként az egyetemi templom profiljába? Most ha eltekintünk attól, hogy a világkarneválban mint helyszín jelenik meg az egyetemi templom, és ugye a színes képek, a mozgalmas, dinamikus látványvilága az ehhez passzol, egyébként maga egy ilyen tárlat.
Nem mondom azt, hogy a fő profilja a templomnak, ez ugye bármilyen templomban nehéz kiállítást jól betenni, mert a templom épületek kialakításának a sajátosságai ezt hát nehézé teszik, de én azt gondolom, hogy a jövőben is tervezünk azzal, hogy akár évente, két évente egy-egy nagyobb kiállítást elhelyezünk a templomban. Mivel variálható a tér, ezért ez lehetővé teszi azt, hogy tulajdonképpen alakíthassuk a kiállítási anyaghoz a teret.
Kikre számítanak? Milyen látogatókat szeretnének bevonzani ezzel a konkrét rendezvénnyel?
Bárkit. Én azt gondolom, hogy ez tényleg az a kiállítás, ami 0-tól 99 éves korig bátran látogatható, gyerekek számára is könnyen befogadható, de felnőttek számára is én azt gondolom, hogy komoly élményt tud adni, úgyhogy mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk, aki az egyetemi templom környékén jár.
Mindig felmerül a kérdés, hogy egy szakrális térben az elsődleges funkciót mennyiben lehet ilyen rendezvényekkel, eseményekkel kiegészíteni, de hát, hogy az egyetemi templom helyzete mindenképpen speciális, hiszen konferencia és rendezvény helyszín is.
Így van, mi ugye tulajdonképpen a templom nem egy klasszikus templomtér, amire általában az emberek gondolnak, azt hallják, hogy templom, és igyekszünk az elmúlt években arra törekedni, hogy egy multifunkcionális térként tudjon működni a tér, valóban konferenciák, koncertek, kiállításoknak is helyet tudjon adni.
Viszont azt azért hangsúlyoznunk kell, hogy a szakrális térhez, az eredeti funkcióhoz mindenképpen illeszkedő rendezvényeket engednek csak be a templom falai közé.
Ez nem kérdés, természetesen, tehát hogyha bármilyen rendezvény terbe kerül, akkor mindig az az elsődleges szempont, hogy az egy templomtérben elhelyezhető-e. Ez mindig a legfontosabb szempontunk, amikor beengedünk bármilyen rendezvényt.
Aki bejön mondjuk egy kiállítás, vagy akár egy koncert, vagy egy előadás sorozat, vagy egy találkozó kedvéért, és jól érzi magát, és megtalálja azt a közeget, amiben otthon érezheti magát, aztán nem visszacsalogathatja más, akár egyházi alkalmakra is.
Természetesen van egy nem annyira rejtett missziói célja is ennek dolognak, hogy talán így is könnyebb a templomba azokat bevonzani, akik mondjuk szívesen átlépik egy templom küszöbét, de talán kicsit idegenkednek a templomoktól, úgyhogy igen, megvan ez a törekvés is a rendezvényszervezés mögött.
És most már ugye 2024 felén jóval túl vagyunk, ugye ez egy különleges év a tiszántúli református egyházkerület számára, és így annak a templomnak is egy különleges év, ami az egyházkerület kezében van, ugye ebben is egyedi az egyetemi templom. Mennyire vált be ez a taktika eddig? Sikerült az embereket megmozgatni? Sikerült-e ezt a teret bevezetni a debreceniek és az ide látogatók tudatába?
Nem könnyű, azt tapasztaljuk az elmúlt két évben új helyszínt bevezetni Debrecenben, mert Debrecenben azért elég nagy a kulturális pezsgés, hála Istennek mondjuk, tegyük hozzá. De én azt látom, hogy egyre többen tudnak az egyetemi templomról, voltak már kifejezetten jelentős nagy rendezvényeink, koncertjeink, budapesti fesztivál, zenekar, Kodály Filharmónia, Grillus Dániel. Tehát valóban én azt látom, hogy egyre inkább talán bekerülünk a köztudatba, és az a cél, hogy a jövőben ez még jobban haladjon ez a folyamat.
Kedves hallgatóink, mai magazinunkban több témával foglalkoztunk, hallhattak így a Debreceni Egyetemi Református Templomban rendezett első kiállításról, a Milliusz Juhász Péter Református Idősek Otthonának aktualitásairól, valamint az Immanuel Otthon és Iskola támogatott lakhatásáról. Magazinunk ezzel azonban véget ért, Mozaikkal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Hallgassák addig is az Európa Rádiót. Megköszönöm figyelmüket, Buzás Borit hallották.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
For our walk in this world, they resound with God's own heart. Oh, let the ancient words impart words of life, words of hope. They give us strength, help us cope in this world, wherever we roam, ancient words will guide us home. Ancient words ever true, changing me and changing you. We have come with open heart, oh, let ancient words in part.
get down to this age, came to us through sacrifice. Oh, heed the faithful words of Christ. Holy words, long preserved for our walk in this world. They reside. Have come with open heart, oh, let the ancient words impart. Oh, let the ancient words impart.
Mozaik. Hírek, érdekességek a tiszántúli református egyházkerület életéből. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Starving people.
elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán.